Kit ismerhetünk meg Szilágyi Balázs Brigitta személyében?
Én végzettségemet tekintve kommunikációs szakember vagyok és tréner, és az első prevenciós programok, amiben részt vettem, gyakorlatilag már 10 éve indultak, és akkor ugye a Juventuti Alapítványnak a támogatásával indíthattam online biztonság témában prevenciós iskolai tevékenységet. Ugye ennek most már 10 éve, és itt kezdtem el igazából megtapasztalni azt, hogy a hasonló tevékenységekre mekkora igény és szükség van. Főleg pedagógusi visszajelzésekből, meg úgy egyáltalán, amikor bármilyen programot hirdettünk az alapítvánnyal, akkor nagyon örültek ezeknek a lehetőségeknek. És már 2017-től, 2018-tól elkezdtük tervezni azt az iskolai bántalmazást megelőző programot, ami végül 2019-ben indult el, és abban 2 évet tevékenykedtem, úgyhogy napi rendszerességgel jártam osztályokhoz rendszeresen, tehát ez úgy működött, hogy a beregisztrált osztályokkal gyakorlatilag hosszú távon dolgoztunk, amiben aztán a koronavírus járvány beleszólt ugyan, de igazából a későbbiekben ebből a programból dolgoztuk ki a pedagógusoknak szóló továbbképzést, ami most jelenleg az aktuális programja a Juventuti Alapítványnak.
Igen, mondta, hogy vannak statisztikák a 2019-es évre, hogy Romániában milyen az iskolai erőszak, milyen mértékű, és aztán kérésemre megkereste az idei statisztikát is, akkor mi változott, vagy mi volt a helyzet 2019-ben?
Igazából talán a legelső számokat 2016-ból kerestem vissza, hogy akkoriban a Szálvácskopi Egyesület, ugye, akik évről évre ezekre a témákra odafigyelnek, már akkor felméréseket készítettek az iskolai bántalmazás kapcsán, és már akkor kijöttek olyan számok, hogy 4-ből 1 gyerek mondta azt, hogy őt már nyilvánosan alázták meg, például az osztálytársai előtt, vagy 2 gyerekből 1 érezte úgy, hogy ő volt már bullying áldozata, tehát hogy eléggé magasak voltak már akkor is a számok, és aztán 2022-s adatok is jöttek, ugyancsak a Szálvácskopi Egyesülettől, és gyakorlatilag azt mutatták ezek az eredmények, hogy egyre több gyerek, nem tudjuk, hogy merje bevallani valójában azt, hogy ő úgy érzi, hogy bullying áldozata volt, tehát hogy nagyon-nagyon megnőttek ezek a számok.
Mi az oka?
Hát ez szerintem nagyon összetett lehet, mert hogy többféle megközelítés is létezik. Egyrészt azzal is összefügghet, hogy például mondjuk 2016-ban, amikor mi is elkezdtünk ezzel foglalkozni, de egyre több civil szervezet kezdte ezt a témát kihangosítani, még ugye kevesebb információnk is volt erről a jelenségről. Nem is igazán voltak hasonló programok, nem is igazán hallottak róla a gyerekek. Lehet, hogy nem is igazán tudták megfogalmazni, hogy ami történik velük, az valójában mi is. Tehát ez is lehet az egyik oka ennek. Tehát nem feltétlen kizárt, hogy korábban sokkal kevesebb eset lett volna. Egyre többet ugye jelentenek, egyre fontosabb akár a politikum is ugye a törvényi keretek közé foglalta magát a bántalmazást, mint témát, és hogy ezek is különböző faktorok, amelyek felerősíthetik azt, hogy erről egyre többet beszélnek, egyre több bejelentés érkezik, egyre többen észlelik. Mert az az igazság, hogy ezeket a jelenségeket sok évig kimondatlanul és úgymond elfogadottként kezeltük, és hogy sajnos még ma is vannak olyan intézmények, olyan közegek, ahol elfogadottként tekintjük, és azt mondjuk, hogy ó, hát ez a felnőtté válásnak a belejárója, és hasonló különböző tévhitek, hogy velünk is ez történt, és túléltük, vagy hogy az áldozat a hibás, tehát rengeteg tévhit még a mai napig él, de hogy ezeket talán egyre több felületen van lehetőségünk lebontani ezeket a tévhiteket.
Most le van bontva ez a statisztika mondjuk nemzetiségre, tehát ugye a magyar gyerekek körében, vagy a román gyerekek körében, vagy a roma gyerekek körében milyen arányú ez a bullying jelenség, vagy milyen mértékű?
Hát lehet, hogy erre a kérdésre így konkrétan nem fogok tudni válaszolni. Én gyakorlatilag ugye magyar tannyelvű iskolák körében tevékenykedek, meg ott találkozok gyerekekkel. Én szerintem amúgy nincs különbség, tehát én nem tartom azt elképzelhetőnek, hogy most attól függően, hogy éppen egy magyar nyelvterületen lévő tanintézményről vagy vagy román nyelvi közegben élő tanintézményről van szó. Szerintem ezek a jelenségek egyébként is globálisak. Egyébként is, tehát tényleg minden országban előfordulnak, és minden területen, tehát nem tudnék erre egy konkrét adatot mondani.
Nagyon sok film fel is dolgozza ezt a témát, tehát hogyha megnézzünk mondjuk egy amerikai filmet, ott is látjuk, hogy ki a népszerű az iskolában, és akkor kitaláznak meg. Tehát vannak ilyen sorozatok is, hogy azt mondják erre, hogy a gyerekek gonoszak, vagy nem tudom, tehát hogy mindig az erő érvényesül, vagy mondjuk mind a Legyek urában című könyvben is, amiről szintén filmet is azt hiszem, vagy színdarabot csináltak, hogy ott is, hogy a gyerekek kikerülnek egy szigetre, és akkor az erős az uralkodik, és a gyengét megalázzák. Tehát,
igen, ezek a művek is, ezek a filmek, vagy regények is igazából ugye bemutatják részben maga a bullyingnak a folyamatait, meg egyáltalán, hogy mikor is beszélünk ugye bullyingról, és ez is egy fontos része, hogy ezt megértsük, hogy amikor iskolán belüli kortárs bántalmazás van, akkor gyakorlatilag van mögötte egy ártó szándék, és még kutatások is vannak, amik kimondják, hogy a csoporton belüli dominancia is lehet ennek a mozgató rugója. Tehát, hogy azért indul, mert hogy a bántalmazás kezdeményezője erre a fajta dominanciára, vagy úgymond felsőbb szintre emelkedésre vágyik, tehát, hogy, és általában ugye hosszú távon zajló folyamatokról van szó, és igen, ezek szándékosak. És valamilyen fölé alárendeltség, akár egyfajta képzel, tehát, hogy nem valós, nem mindig valós indokról van ugye szó, de hogy maga a kezdeményező, az elkövető azt úgy indokolja, hogy ő valamiben úgymond fölé tud emelkedni a másik félnek, akár kommunikációs erősség is lehet, akár anyagi erősség, vagy az, hogy a körében nagyobb a támogatottság, mint a bántalmazás elszenvedője felől, tehát, hogy rengeteg ilyenfajta különbség létezhet, ami megerősödik egy ilyen folyamatban. És ezért is nagyon fontos a prevenció, amivel például ugye mi foglalkozunk, az éppen ezeket a különbségeket próbálja ugye letisztázni a fejekben, hogy ugye az emberi méltóságtól kezdve meg egyáltalán annak a tematizálása, hogy mi egy csapat vagyunk, együtt vagyunk, mindenki értékes, mindenkinek megvan az erőssége, megmutatni azt, hogy oké, hogy valaki mondjuk hangosabb és határozottabb tud lenni mondjuk fellépésben, de lehet, hogy a másik félnek valami teljesen másfajta erőssége van, tehát hogy pontosan ezeket a dolgokat próbálják egy picit enyhíteni.
Én még az egyetemen hallottam azt, hogy az egyik tanárunk mondta, hát nyugaton senkinek nem mondják azt, hogy ülj le, hülyeséget mondtál, az egyetemen se, és az iskolában se, tehát hogy nem szabad ilyet mondani, hogy na te most buta vagy, és mert akkor az egész közösség előtt alázod meg azt a gyereket, és lehet, hogy nem azért mondta azt a butaságot, mert mit tudom, hogy nem volt felkészülve, meg hogyha gyengébb képességei is vannak, nem kell az osztály előtt ezt hangsúlyozni. Szóval nyugaton már ezt akkor tudták akkoriban, és itt azért még megengedték maguknak a tanárok, hogy úgy a közösség előtt megalázzanak gyerekeket, hogy ülj le, flótás négyes.
Úgy gondolom, hogy ez is tényleg egy nagyon fontos tényező, mert ugye itt most elsősorban, amikor mondjuk bullyingról, iskolán belüli kortárs bántalmazásról, zaklatásról beszélünk, akkor ugye a két diák vagy a diákok közötti folyamatokra gondolunk, amiről ugye korábban is beszéltem, de hogyha például az iskolai erőszak, mint maga meghatározás próbálunk egy picit erről beszélni, ez alatt azt értjük, hogy olyan fizikai, verbális, lelki abúzus, ami igazából az oktatási intézményben történik, és olyan személyek között, akik ott úgymond iskola polgárnak tekinthetőek, de lehet az mondjuk egy tanár és gyerek közötti erőszak is ilyen formán, vagy lehet, hogy mondjuk a szülő és tanár között, tehát hogy nagyon sok különböző ilyen erőszakos, agresszív cselekedet szivárog be a környezetünkben, és hogy ezek igenis kihatással vannak arra, hogy aztán igen, a kortárs folyamatok hogy alakulnak, mert hogy sajnálatos módon lehet mindenféléről olvasni és hallani, akár ugye tanárdiák, de szülő-tanár, vagy egyéb vagy akár a pedagógusok közötti helyzetek is, vagy a közösségen belül is, sajnos felnőtt közegben is ezek a folyamatok kialakulhatnak. Tehát ez is egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és például külföldi prevenciós programok, akik ugye már évek óta nagyon tudatosan foglalkoznak ezekkel a témákkal, és hogy mi is nagyon sokat olvastuk, amikor a saját programunkat elkezdtük kidolgozni, csak Romániában ez még egyelőre egy kicsit ilyen elképzelhetetlennek tűnt, hogy ilyen nagyszabású prevenciós programok valósuljanak meg, például külföldön, finneknél, dánoknál olyan programokat hoznak létre, hogy az egész intézmény egésze be van vonva. Tehát nem csak osztályokkal dolgoznak, nekünk ugye csak erre volt kapacitásunk, hanem az egész közösséggel, a szülői közösséggel, a pedagógusi közösséggel, és hogy igazából egy nagy szemléletváltás kell, hogy történjen, és hogy mindenki ez el kell juttatni az üzenetet. Például a mi üzenetünk, a mi programunkban az, hogy a bántalmazásnak nincs elfogadható formája, és hogy ezt megértetni, de minden szinten, és hogy igazából hosszú távon, vagy hatékonyan egy ilyen program így tudna jól működni. Mert lehet, hogy az osztályközegben megpróbálunk ugye erősíteni bizonyos ilyen vonalakat, amit ugye az előbb is mondtam, hogy nincs elfogadható formája a bántalmazásnak, vagy hogy merjenek kérdezni, vagy lehet nemet mondani, egymás között megbeszélni, önreflexióra van lehetőség, tehát hogy ezeket a dolgokat próbáljuk erősíteni osztályon belül, de hogy sajnos sokszor a környező közeg nem feltétlen egy ilyen erőszakmentes üzenetet közvetít a fiatalok felé, és hogy ez is tovább erősítheti a folyamatokat.
Ön is mondta, hogy az egyik gyereknek az erőssége az irodalom, a nyelvek, a másiknak pedig a fizika és a matematika, és akkor nem kell megalázni azt a gyermeket, aki nem érti a mateket, csak azért, mert ő azt nem érti, és neki az nehéz, nem?
Pontosan, tehát, hogy ez fontos lenne, hogy mindenki számára érthető legyen, hogy különbözőek vagyunk, ettől szép a világ, hogy mindannyian másban vagyunk, jók, mások az erősségeink, és igen, hogy ilyenfajta üzeneteket közvetíteni minél gyakrabban a fiatalok és a gyerekek irányába, hogy ez számukra is egy természetes dolog legyen, de ez nem csak feltétlenül a pedagógusok részéről, hanem otthoni közegből is, és hogy tényleg nagyon sok irányból kell érkezzenek ezek a hatások, hogy egy gyerek tényleg jól tudja kezelni, akár a saját közegében a történéseket, és akár saját magáig ki tudjon állni ilyen helyzetbe. Tehát, hogy ez nagyon sok előzményre van szükség.
Tehát az is, hogyha az apuka azt mondja, hogy fiam, te hülye vagy, akkor lehet, hogy önbizalmát elveszti egész életére, és nehéz visszaszerezni az önbizalmat.
Pontosan ezek a dolgok is ide tartoznak. Uh-huh. Tehát tényleg a szűkebb közegből egészen a nagy közösség felé ezek. És az is egy nagyon érdekes dolog, hogy ha már így a család irányába is elkeveredtünk a beszélgetésbe, uh-huh. hogy volt egy olyan 2018-as kutatás is, amit 10-17 éves korú diákok körében végeztek, ahol az egyik következtetés az volt, hogy a problémás társas kapcsolatok és a szülőkkel való viszonyrendszer is befolyásoló tényező a bántalmazó magatartás, a bántalmazás kialakulásában, tehát hogy ezek most már így leírt dolgok is, hogy, uh-huh. hogy ennek tényleg nagyon nagy helye van ebben tehát, a témában.
Kihat a párkapcsolatra is, hogyha a szülő bántalmazza a gyereket. Milyen vonalon indultak el, amikor, tehát most úgy értettem, hogy a tanároknak tartják a képzést, tehát ez most igen. kimondottan erre vonatkozik. Tehát akkor találkoznak a tanárokkal, részt vesznek ilyen találkozókon, vagy hogyan zajlik ez a képzés?
Uh-huh. Ezt konkrétan az Apáczai Csere János Pedagógusok Házával együttműködésben szervezünk pedagógus továbbképzést. Ők hirdetik meg, és ide jöhetnek el pedagógusok, akik szeretnének az erőt programba belelátni, mert hogy ugye erőt programként nevesítettük ezt a prevenciós programunkat még 2019-ben, és ezen a képzésen gyakorlatilag lehetőséget kapnak arra, hogy bővítsék a gyakorlati eszköztárukat. Olyan szempontból, hogy amit mi ebben az erőt programban alkalmaztunk, amit a foglalkozásokra bevittünk, vannak saját eszközök, vagy olyasmi, amit kereskedelmi forgalomból mi is megvásároltunk, vagy van rengeteg saját magunk által kidolgozott, de összegyűjtött gyakorlatok is, ezeket különböző témák mentén ugye felfűztük, olyan fejlesztendő kompetenciák és készségek mentén, mint például az önbizalom fejlesztése, vagy az önreflexió, vagy az elfogadás, az önkontroll, empátia, érzelemfelismerés, érzelemszabályozás, együttműködés, magabiztosság, tehát hogy nagyon sok ilyen téma volt, és akkor próbáltuk úgy felfűzni ezeket foglalkozások mentén, hogy, hogy ezekre fókuszáljon egy-egy tematika, és gyakorlatilag mi ugyanezt próbáljuk a pedagógusoknak megmutatni, átadni, hogy bővítsék az eszköztárukat, egy picit ezt a nézőpontot átadni nekik, amit már említettem, hogy, hogy amit egy pedagógus kell képviseljen, a kiállásában, a kérdéseiben, a mondataiban, hogy a bántalmazásnak nincs elfogadható formája, és hogy ezeket minden esetben komolyan kell vegyük. Tehát, hogy gyakorlatilag ezek a pillérei a pedagógus továbbképzésnek.
Igen, most látom itt a Juventuti Alapítvány honlapján, hogy itt felül a menüben a 1, 2, 3, 4, 4. pozícióban van az Erőt program, és akkor itt látom, hogy itt fel is tüntetik, hogy ezen a programon 143 foglalkozás zajlott le, 780 gyerek kapcsolódott be 16 településen, és akkor a tanárokról még itt nincs szó, hogy ők hányan vesznek részt. És az is a kérdésem, hogy be lehet még kapcsolódni, vagy ez már megvan határozva, hogy kik vesznek részt benne.
Gyakorlatilag egy tavaszi képzésnek a meghirdetése az még hátra van, tehát hogyha a pedagógusok követik az Apáczai Csere János pedagógusok házának oldalát, akkor ott látni fogják, hogy mikor lesz a következő képzés dátuma, úgyhogy ez ilyen szempontból nyitott. Osztályközösségeknek ilyen formán, ahogy 19-ben elindultunk, most jelenleg nem zajlanak foglalkozások, tehát hogy átirányítottuk tehát az összegyűjtött anyagokat és az elkészült eszközöket, úgy gondoltuk, hogy megtapasztalva azt, hogy tényleg ez egy milyen nagy koncentrációt és tényleg mindennapi részvételt igénylő feladat, hogy több osztályjal dolgozzon valaki, és rendszeresen visszamenjen, stb. Viszont tapasztalva azt is, hogy a pedagógusok visszajelzése az volt, hogy ők nagyon hasznosnak élték meg azt az időszakot, amíg jártunk, akkor úgy gondoltuk, hogy talán a leghatékonyabb az, hogyha minél szélesebb körbe, tehát hogy tényleg az érdeklődő pedagógusoknak adjuk át ezeket az eszközöket, tehát hogy így indult az ötlet, hogy pedagógus továbbképzés legyen, tehát jelenleg ez az aktuális program. A tavaszit azt szerintem nem sokára meg lesz hirdetve, hogy mikor lesz pont.
Úgy érzem, hogy nagyon sok mindenről beszélgettünk, nagyon sok témát érintettünk, esetleg ha még van valami, amire fel szeretné hívni a figyelmet, valami fontos.
Az talán még, ami nagyon fontos, hogy így elmondanám, hogy ugye amikor a Juventuti Alapítvány prevenciós programokat indított, akkor gyakorlatilag már akkor is az egyik fő célkitűzése az a gyermekek egészségének a támogatása volt, és hogy ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy tényleg a térségben egyik első szervezetként ismerte fel az alapítvány, hogy a mentális egészségnek is tényleg a támogatása milyen nagyon fontos, és így indultak ezek a programok. És így a gyermekek egészségénél maradva azt azért még el szeretném mondani, hogy az alapítvány egyébként beteg gyerekek támogatásai rendszeresen indít gyűjtéseket. Úgyhogy ilyen szempontból is érdemes a Juventuti Alapítvány honlapját, a juventuti.ro-t felkeresni, hogy a programok mellett, a prevenciós programok mellett illetve foglalkoznak egyébként tehetséges rászoruló gyerekek támogatásával is, tehát hogy ezeket a tevékenységeiket is hogy ajánljam a hallgatók figyelmébe.
Igen, és erről már beszéltünk is, hiszen Lázár Csaba, az alapítvány alelnöke elmondta, hogy Dominiknak folyt a gyűjtés, és nagyon rövid idő alatt összegyűlt az összeg, amivel őt most már meg tudják műteni ennek az összegnek a segítségével, a szemműtét megvalósulhat.
Igen, 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 nagyon jól összefogott a közösséghez.
Igen, igen, tehát akkor önök össze tudják fogni a közösséget, tehát bizalmat felépítették a közösséggel, és akkor amikor meghirdetnek egy ilyen jótékonysági akciót, akkor egyből sokan csatlakoznak.
Hát hál' Istennek, hogy nyitottak az emberek segíteni, és tényleg van egy nagyon jó átlátható felület a gyűjtésekre az alapítványon keresztül, úgyhogy szerintem ezt is nagyon szeretik a jó szándékú emberek, akik segítenek.
Köszönöm szépen.
Én is nagyon köszönöm.
És sok sikert kívánok minden tevékenységükhöz.
Köszönjük nagyon szépen a lehetőséget. Viszont hallásra!